szeretettel köszöntelek benneteket. És van egy puskám, van egy fiataloknak, gyerekeknek szóló kis áhítatos könyv, és ebből szoktam történeteket meríteni. De azért a nagyobb a kedvéért mondom magát az ige helyet is. Ennek a tanulmánynak, ennek a kis tanulmánykötetnek az összeállítója mindig a lap tetejére írt egy ige helyet, tudjátok, hogy a Bibliából, a Szentírásból, és aztán egy történettel segít nekünk, hogy jobban beíródjon a szívünkben ez az ige hely. No, tehát az ige hely, a nagyobb a kedvén mondom azt is, hogy hol található, Példabeszédek könyvében, a 23. rész, 26. verse, a következőképpen hangzik. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útjaimat megőrizzék. Megpróbáljuk egy picit memorizálni, figyeljétek csak. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én, tudjátok folytatni? Útjaimat megőrizzék. Na, megpróbáljuk elmondani? Van kedvetek? Na, nincs legyen. Akkor én elmondom még egyszer, jó? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útjaimat megőrizzék. És a történet a következőképpen hangzik. Volt egy kisváros, amely nagy-nagy izgalomban volt. Azért volt ilyen nagy-nagy izgalomban, mert egy nagy ember látogatott el ebbe a városba, egy herceg. De most is úgy bennem, tehát hogy a mostani történetek is olyanok, hogy jön egy celeb, akkor azért úgy kimennek annak a kerületnek, vagy annak a városnak a lakói. Van ilyen, azért hallottatok már ilyenről, nem? Valaki híres ember jön, és akkor kimennek megnézni, csodát látni az emberek. Nincs ilyen? Nem? Nem ismerős? Nem? Nem nagyon?
Nem volt ilyen.
Nem volt ilyen? Hát olyan is szokott lenni, nem? Például mondjuk nyer egy csapat az olimpián, és akkor kimennek úgy sokan a repülőtérre, és akkor megnézik őket, hogy akkor hogyan jönnek haza. Na, hát ez a herceg is olyan volt, hogy hát kiment a város apraja nagyja megnézni, ahogy ott végigvonult a városon. És volt egy koldus, egy nagyon szegény ember, aki azt mondta, hogy hát én is kimegyek, és majd azt csinálom, hogy amikor már látom, hogy közeledik, akkor előre szaladok egy utcasarkot, leemelem a kalapomat, oda elé vágom, és azt mondom neki, hogy nézd, üres a kalapom, adj nékem valamit. Jó, kigondolta magába, és hát a gondolatokat tett és követte. Látta ott messziről, hogy közeledik a herceg, akkor jó, előre szaladt egy utcasarkot, és amikor odaért, levette a kalapját, és mondta, hogy nézd, üres a kalapom, adj nékem valamit. Herceg lenézett a szemébe, mélyen, és azt mondta, hogy adj nékem te valamit. Hát nem értette. A mi koldusunk nem értette a dolgot, de talán rossz a füle ennek a szegény hercegnek, és azt gondolta, hogy jó, akkor most megint összeszedem az erőmet, jó, előre szaladok a következő utcasarokra, és majd megint ugyanígy csinálom, leveszem a kalapomat, megmutatom neki, hogy üres, és megkérem, hogy adjon valamit. Mi gondoltok, mi történt másodszorra?
Ugyanaz
történt. Nagyon ügyes, hogy bizonyám ugyanaz történt. De hát a mi koldusunk azért nem akármilyen legény volt, úgyhogy harmadszor is megpróbált. Eltökélte magában, én harmadszor is megpróbálom, és harmadszor is úgy volt, hogy felemelte a kalapját oda, herceg elébe adta, és mondta, nézd, üres a kalapom, adj nékem te valamit. És mi gondoltok, mit mondott a herceg? Megint ugyanazt mondta, hogy adj nékem te valamit előbb. Akkor bemérgesedett, volt egy nagy tarisznya az oldalán, tele rizssel. Belemarkolt a rizs szemekbe, tudjátok milyen a rizs, ugye nem a főt rizs, hanem a nyers, és belemarkolt.
A
és
rizs
akkor
az értékes.
Elég értékes, igen. Tehát, hogy igen, valóban a föld lakosságának nagy része rizssel táplálkozik, és amikor nincsen rizs, akkor a nagy baj van, mert akkor éhénység lesz a földön, úgyhogy ügyes vagy. Elég értékes, és főleg neki, akinek ugye kevés volt, a hercegnek nagyon sok, van miből adnia, neki viszonylag kevés volt, de hát azért egy telitarisznyi rizs azért az elég jelentős mennyiség. Odaadott egy maréknyit a hercegnek. De hát ugye ez egy mesetörténet, egy csoda történet, mit gondoltak, mi történt? Ugye a herceg kérte, hogy adj nékem előbb.
Elvárosolt, hogy
békám. Hát, ennél jobb kifutása van a történetnek. Hogyha egy jóságos hercegre van szó, mit gondoltak, hogy mit csinált? Mit gondoltak, hogy mit csinált? Adott-e valamit cserébe, mit gondoltok? Aranyat adott cserébe, és mit gondoltok, mennyit? Egy maréknyit. Annyit, amennyit ő kapott. És akkor a fejéhez kapott a koldus, hogy miért nem adtam oda mindenemet? Miért nem adtam oda mindent? Mi lehet ennek a történetnek a lelki tanulsága? Kicsik és nagyok, azért mi gyakran az egeket ostromoljuk, nem? És csak kérjük a Jóistentől, hogy adj nékem ezt, adj nékem azt, nem tudom, adj nekem piros biciklit, adj nékem új munkát. De a Jóisten azt mondja, hogy adj nékem, te előbb valamit. És hogyha visszatartunk magunknak, hogy ezt még nagyon értékesnek tartjuk azokat a kis risszemeket, és nem azt látjuk, hogy Jóisten a mi képességeinket, most ezt mondom a nagyobbak kedvéért, és amiket adott, tehát mit van az, amit nem kaptál volna, mi azzal büszkélkedünk. És mi azt akarjuk csillogtatni ott a világban, vagy azt ahhoz ragaszkodunk, és nem adjuk át, hogy az Isten megszentelve adja vissza azokat. Akkor még marad. Nagyon értékes a rizs, nagyon ügyes voltál, hogy mondtál, de mennyivel értékesebb az arany? Mennyivel értékesebb akkor a mi képességünk, a mi tehetségünk, a mi szolgálatunk, a mi bánunk? Ezt tényleg most már a nagyobb a kedvéért is mondom, hogyha Jóistentől kérjük, hogy ő legyen az, aki az áldását adja rá. És hogy ne az legyen majd, ahogy mi ott úgy fogjuk a fejünket, mint ez a koldus, hogy miért nem adtam oda mindent. És hogy vajon nem volt-e semmije. Ez volt egy teli tarisznyári, egy teli tarisznyari is. És hogy ez is nagyon fontos, kicsik is, nagyok is, hogy elégedjünk is meg azzal, amit vagyunk, és hogy tudjuk is számba venni, hogy mennyi jó dologgal vesz körül minket a Jóisten. Még annyit, még egy kicsit bevezetésképpen, mielőtt még az ígéret érünk, hogy hosszú éveken keresztül jártam egy szenvedélybeteg otthonba, és ott is úgy beszélgettem az emberekkel. Az egyik férfi mondta, hogy hát ő már annyi idős, már így 50 éves, mint én. És mondja, hogy hát ezért most már elég öreg hozzá, hogy most már azért úgy hinni kéne. De hát, hogy nem tud hinni. Pedig azért már úgy olvas is, a Szent Irodalmat is így mondta, meg olvassa a Bibliát is, de hát nem tud közelebb jutni az Istenhez. És a következő mondatából meg csak dől belőle a keserűség, hogy ő ide be van zárva ebbe az intézménybe, hogy ő neki milyen rossz, és akkor csak mondta azt a sok rosszat, amit úgy érzi, hogy megél. És akkor amikor levegőt vett, és én is szóval jutottam, hogy megkérdeztem, hogy rendben van, csak hogy ezért nézzük meg már, hogy telt a mai napja. Hát, hogy őt fölébresztették. Hát mondom, jó, és utána lezuhanyozott. Volt meleg víz? Volt. Meleg volt, meleg van, a tél volt éppen. Hát bizony meleg van, és jó idő, és hogy amúgy meg úgy hajléktalan lenne. És kapott tiszta ruhát, és kapott reggelit, és mielőtt még jöttem, még gyorsan a 10 órait is elkérte, és nem sokára lesz az ebéd az előadás után, és aztán lesz uzsonna is, és lesz vacsora is, és egyébként kimehet a könyvtárba is, mert szeret olvasni. És sok-sok-sok-sok jó dolgot felsorolt, olyan nagyszerű dolgokat, aminek mondjuk ki másoknak örültök, de amúgy tele van az életünk vele. És hogy mitől is leszünk elégedettek, hogy legyünk hálásak azokért a dolgokért, amink van. Azokért a risztemekért, amivel tele van a tarisznyánk. És bizony, hogyha odaadjuk, átadjuk, akkor sok-sok aranyszemecske lesz abból. Szeretnétek ilyen sok-sok aranyszemecskét? Igen? Szeretnétek? Hát én bizony szeretnék. És mi is volt? Az az ige. Nagyobbak tudják? Hát, ha segítenek nektek. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid, az én folytonimat megőrizzék. Te szemed van, nagyon szép barna szemed van.
Nem arany.
Nem?
Nem arany.
Nem arany. De hát visszatükrözi a Jézus Krisztus képét, és akkor szinte olyan, mint hogy úgy csillog, mint az arany. Úgy csillog, mint az arany. Igen, mindegyik szemecske, mindegyik ötök szemecskéje úgy csillog. Nagyon ügyesek voltatok, nagyon köszönöm, hogy figyeltetek.
Thank you.
következő történet jól ismerős a Szentírásból, de arra kérlek majd benneteket, hogy négy kérdésre keressük meg a választ, négy kérdésre saját magunk számára. Jól ismert rész a Bibliából, de talán nem ezekre a kisebb mozzanatokra, vagy nem ezekre a kérdésekre fókuszáltunk az eddigiekben, vagy ha mégis, akkor is nagyon jó, hogyha újra felelenítjük ebből a szemszögből is. Lukács evangélium a 5. fejezetében található ez a rész. Lukács evangélium a 5. fejezetnek az első 11 verset fogjuk majd szakaszonként ismét áttekinteni. És hogy mi is legyen az a négy kérdés, aminek a mentén végig gondoljuk újra ezt a történetet. Az első kérdés, hogy mindenki magának keresse meg a választ arra, hogy mit teszek, tehát nem én, hanem egyenként ti magatok, mit tesztek csüggedés idején. Akkor, amikor úgy érzitek, úgy érzitek, hogy készet ennél lejjen, már nem lehet, és de hogy aztán újra és újra újabb nehézség vesz körül benneteket. Mi az, amit tesztek? Mi az az eszköz, amihez fordultok? Vagy akár, tehát, hogy nagyon nem a pszichológia irányába elmenne, de mégis egy kicsit az, hogy milyen érzések kerítenek benneteket hatalmába. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a mondást, vagy azt az aranyszabályt, hogy az ember úgy figyeli önmagát, hogy mihez jut el. Tehát, hogy arra ügyelni, hogy ne az érzéseknek legyen bandikatia, vagy ne az érzéseknek legyen az az ember, aki ti vagytok, hanem a Bandi Katinak legyenek érzései. Tehát akkor, amikor ott vagyok abban a nehéz, megpróbáló élethelyzetben, ne szolgáltassam ki magamat az én érzéseimnek, ne az legyen, hogy ott összegyűr és megtaposnak az érzések, és nem tudok gondolkodni, nem tudok helyesen cselekedni. Értitek? Tehát, hogy ezt a kérdést ebből a szempontból is érdemes megvizsgálni a magunk életében. Tehát mit teszek csüggedés idején, mi az, amihez nyúlok, mi az, amire úgy gondolom, hogy erőt ad, vagy mi az, amire úgy gondolom, hogy visszabillent az én lelki egyensúlyomba. Aztán a következő kérdés, hogy ott vagyok a nagy elkeseredettségemben és a kudarcaim közepette. Bocsánat, még azért ebből a kérdésből összevetve, hogy mit teszek én a csüggedés idején, érdemes azért arra is, azon is gondolkodni, vajon az Isten mit tesz olyankor. Tehát, hogy vajon magára hagyja, persze költői a kérdés, vajon magamra hagy engem az Isten, vagy annál inkább igyekszik még közelebb jönni, és még több olyan lehetőséget biztosítani, meghalljam és meglássam őt. És hát igen, költői a kérdés, nyilván nagyon közel akar jönni. És akkor, amikor ott vagyok úgy érzem az én otthontalanságomban, hogy akkor, hogyha abban a élethelyzetben az Isten küld engem valahova, akkor elmegyek-e? Egyáltalán meghallom-e? Ott a nagy elkeseredésemben meghallom-e az ő hangját? Vagy ismeritek talán azt a kifejezést is, egyik protestáns prédikátor mondta, hogy ő annyi mezitlábas keresztényt lát az út mentén. Tudjátok, az Efézus beliekhez írott levélben van az Isten fegyverzete, a lélek fegyverzete, amit jó, ha fölültünk minden reggel, és az egyik ilyen fegyver nem, vagy egyik ilyen öltözék, a saru, hogy öltözzétek fel a békesség evangéliumának saruját. De miért olyan nagyon fontos, miért fontos, hogy legyen cipő a lábunkon, vagy miért volt fontos a római katonának, hogy az a saru ott legyen az ő lábán. Volt egy olyan mondás abban az időben, hogy ahova a római katona betett a lábát, tehát egyrészt ott változás jött, másrészt onnan ki nem tette, tehát nagyon stabilan meg tudott állni az úton. De miért fontos még a cipő? Mitől véd? Véd a sérülésektől, ugye? És hogy miért mondta ez a protestáns prédikátor a mezitlábas keresztényeket? Hát igen, és hogyha ott van ez a sok tüske az én talpamban, akkor ott ülök az út szélén, és szedegetem a tüskét, a saját sebeimet ápolgatom, ahelyett, hogy mennék az úton. Ugye? Tehát ez a második kérdés, hogy mezítlábas keresztény vagyok, vagy pedig nem. Tehát annak ellenére, hogy ott van a csüggedés, azért hajlandó, meghallom-e az Isten hangját, és elmegyek-e oda, ahova kér. Aztán, hogyha elindulok, és elmegyek az Istennel, akkor erőt tudok emeríteni, és örömömet leleme az ő szavában. Azzal abban a meghitt együtt létben, hogy együtt vagyok az Istennel ebben az élethelyzetben, és tudom azt, hogy ő küldött oda engem. És ugye ismerjük magát a történetet, hogy honnan, hova jutottak el akkor a tanítványok, hogy a sikertelenségből végül is a saját szakmájuk, a hivatásuk csúcsára jutottak. Ugye ismerjük magát a történetet, és hogyha így van, hogyha oda juttat, esetleg engem oda juttat téged, testvérem az Isten, akkor hajlandó vagy-e azt hátrahagyni? És hajlandó vagy-e követni az Istent? Hajlandó vagy-e szakítani azzal, ami korábban biztonságot adott az életedben, vagy úgy érezted, hogy biztonságot ad az életedben, és hajlandó vagy-e megragadni ezt a mindenek feletti biztonságot az Isten kezét, és menni oda, ahova ő vezet téged. Akkor gondolkodjunk magán a történeten, talán még annyit magáról az élethelyzetről, hogy mikor járunk így az evangélium idejében. Ekkor már keresztelő János bebörtönzése megtörtént, és bizony ez is önmagában nagyon elcsüggesztette a tanítványokat. Írja Ellen White a Jézus élete című könyvében, hogy ezen forgott ott a Péter gondolata e körül, forgott, erre fókuszált, hogy vajon akkor mi vár rájuk is. Tehát, ha valaki ilyen nagy emberre, aki keresztelő János, és sokakat keresztelt, és hogy az ő szavára jöttek sokan, hogy megtörténhet az, hogy ott van abban a sötét börtönben, és hogy látszólag teljesen elesetten, hogy akkor vajon velük mi lesz? És mi ez, amihez nyúltak ő is, és a társai is? Mi az, amihez nyúltak? Azt mondták, hogy jó, hát van nekünk egy jó szakmánk, van nekünk egy jó hivatásunk, ebből élt már a nagyapánk is, az édesapánk is, és hát ezért mi is elég jól, tehát hogy úgy készségszinten tudjuk használni a hálót, és akkor visszamegyek. Visszamegyek és halászok, hogy ez ad valami biztonságot, hogy tudjak valamivel kapaszkodni, hogy valami biztonságérzet az életemben, hogy ebben a kibillent, ebben a kizökkent világomban, amiben most vagyok, hogy valami fogóckodom legyen. És kimentek, és egész éjszaka haláztak, és nem fogtak semmit. Nem fogtak semmit. El tudjuk képzelni, vagy hasonló élethelyzetben voltunk, hogy volt egy elképzelésem az életről, volt egy elképzelésem arról, hogy milyen az Isten, vagy majd mi az ő terve én velem, és akkor, hát lám, hát azért most keresztelő János is ott van a börtönben, hát mi lesz akkor én velem? De, és akkor nyúl valamihez, amiben addig sikeres volt, ami addig ugye az életének a keretét megadta, és nincs siker. És nincs siker. És azt olvasom akkor magát az igét, hogy azt olvasjuk ott a későbbiekben, hogy hát aztán kimentek, és akkor a hálóikat tisztogatták. De olvasom az igét, tehát Lukács evangélium 5. fejezet első versétől. És történt, hogy mikor a sokasság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő tehát Krisztus a Genezáret tavánál állt. Jézus pedig azért állt ott, és azért volt ott, mert szeretett volna egy kicsit ott a csendességben lenni. Minket is hív az Isten a pusztába, a magunk csendességében, hogy együtt legyünk vele. És hát látta ezt a sokasságot, és látta az embereket, és tudta, hogy nagy éjség van bennük. És aztán mit látott még? Látott két hajót állni a vizen, a halászok pedig, miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. Miért is kell mosni a hálót most, ugye az igazi hálót? Miért mossák a halászok a maguk hálóit? Mi kerül bele Micsoda?
Vénár. Sós a vénár.
Hát a víz sós, de hogy mi kerül bele, tehát mitől kell mosni még?
Hínár,
így van. Hínár, hogyha a hálóban van, akkor az ott... Igen, tehát ott a tengerben, a tóba, az ott jó helyen van, de hogyha a hálóban van, akkor az ott mi?
Kosz.
Szemét, így van. Láttatok bizonyára természetfilmeket, amikor hagyományos módon halásznak egy tiszta, hatalmas egy hálóval, láttatok?
Igen.
Ja, hát olyan gyönyörű, nem? Tehát, hogy még úgy szokták az operatőrök ezt beállítani, hogy akkor ott a naplemente is, vagy a napfelket, nem tudom melyik, tehát hogy a nap is ott olyan bíbor aranyba vonja ott az eget, és akkor úgy repül és száll az a háló. Láttatok már ilyet, nem? Tehát, hogy valami egészen magával ragadó ez a kép. De mi van akkor, hogyha tele van kosszal, piszokkal, szeméttel? Hát jó, azon túl, hogy magát a funkcióját sem tölti be. Tehát nem tud olyan szabadon repülni, nem tud olyan nagyot meríteni, hanem hogy beleesik a vízbe, alkalmatlan arra. És azért tudjuk ugye a történetnek a kicsengését, tudjuk, hogy hogyan fejeződik be maga a történet, hogy Jézus elhívja a tanítványokat, hogy akkor gyere Péter, és gyertek, ti mindannyian embereket fogtok halászni. Ezért egy erős szimbólum, egy erős jelkép ennek a hálónak a tisztítása lelki értelemben. Mit jelent, hogy neked tiszta a hálód, testvére? Mit jelent? Igen. És hogyan tud tiszta lenni a lelked? Hát Jézussal jársz, és ugye nap mint nap odamész, és megmosod az ő vérében. És hogy botladozunk az utunkon, de elmész, és ott a keresztlábánál, és elmondod az Istennek, kéred az ő bocsánatát, és kéred azt, hogy segítsen, hogy többet ne kövesd el, és mi lesz, mi fog akkor történni? Igen, így van, és fölemel, és Krisztus igaz életét tulajdonítja neked. Megtisztítja a hálót, megigazít. És mosták az ő hálóikat, de bizony csüggettek voltak, lehorgasztották a fejüket, és kimondva, kimondatlanul is egymást is talán gyengítették egy kicsit. Hát eddig mindig segített ez, és mindig megnyugtatott, és ott kavarogtak ezek a csüggesztő gondolatok a fejükben. Nem tudom, hogy jártunk már így az életünk során, hogy volt egy nagyon megpróbáló élethelyzet, azt gondoltuk, hogy na, akkor nincs lejjebb. Biztos, hogy nincs lejjebb, és hogy de, hogy akkor újra és újabb nehézség van az életedben. Tehát talán bele tudjuk élni magunkat a halászok lelki állapotába, hogy milyen lehetett ott lenni. És azt olvassuk itt a harmadik versben, hogy Jézus pedig bement az egyik hajóba, amely Simoné volt. És kérte őt, hogy vigye egy kicsit beljebb a földtől, és amikor leült, a hajóból tanította a sokasságot. Ugye ez a második kérdésünk, hogy akkor, amikor ott ülök a homokgödör közepén, és ott pereg a homok, hogy meghallom, meglátom-e azt, hogy az Isten ott van velem, ott van mellettem, és kér valamire, és aztán a lelkemre beszél. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen tanításokat mondott akkor és ott Jézus, de egy valamit tudunk, hogy soha senkit nem hallottak úgy beszélni az emberek. Igyekszem megtalálni ezt az idézetet, amit szerettem volna felolvasni nektek, mert talán elmondom a lényegét, mert hosszú is lenne, ezért inkább elmondom, hogy jól tudjuk, ugye a farizeusokra és az írástudókra abban az időben azért felnéztek az emberek. Azt tartották róluk, hogy hát nagyon-nagyon bölcs emberek, és hogy olyan szépen, cizelláltan tudtak beszélni, és úgy tudtak imádkozni is naponta háromszor, hogyha nem jutottak el a zsinagógába, akkor ugye Jeruzsálem felé fordulva utcasarkon megálltak, és szép hangosan imádkoztak, nagyon szép cizellált imádságokat mondtak, és olyan komoly tekintély volt az ő szavuk a nép számára. Mégis, amikor hallották őket beszélni, akkor ha bizonytalanságot is kiérezték a hangjukból. Úgy beszéltek és úgy forgatták a szavakat, hogy bizony azért nem lehet úgy igazán megismerni az Istent, és hogy azért ezt az igét lehet így is érteni, meg úgy is, meg lehet, hogy ezt mondja és azt mondja, és elbizonytalanította az embereket. Nem támadta lelkükben az a szilárd elhatározás, hogy igen, mi akkor ezen az úton járunk, és hogy ez békességet és örömöt nem vitt az ő szívükbe. És akkor olvasom azt a mondatot, amit viszont a Jézus életében olvashatunk Jézusról, amikor az egyszerűen elmondott igazság valami dédelgetett bálványt érintett, észrevette a változást az arcokon, a hűvös fenyegető tekinteteket, amelyek azt sugallták, hogy nem szívesen fogadják a világosságot. Na nem ez a mondat, amit szerettem volna, de úgy érintette a szíveket, úgy beszélt Jézus, ahogy soha senki. Biztosak voltak abban, hogy igen, ez az élő Istennek a szava. És voltak olyanok, akiket rosszul érintett, és voltak, akik megkeményedtek erre a szóra, de másoknak a lelke meg szinte megolvadt, és buzgó vágy ébredt a szívükben, hogy igen, ezt az utat szeretnék járni. És tanította a sokasságot a hajóról, és hát szinte úgy megfényesedett a szívük és a lelkük, ahogy hallották őt beszélni. És mikor pedig megszűnt beszélni, negyedik vers, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Meghallod a testvérem, amikor valamit kért tőled az Isten, és lehet, hogy azt mondja, hogy igen, te mentél eddig ezen az úton, de eddig egyedül mentél. Nem én küldtelek. És most próbáld meg újra, de most már én megyek előtte. Meghallod-e? Elmész-e? Hiszed-e? Bízol-e benne? Hogy igen, akár, nem tudom, sokatszor is megpróbálni és menni. Vagy pedig ezennyi kifogást fogsz magadnak támasztani, hogy nem, tehát, hogy miért is nem kell menned, és miért is nem kell tenned. Itt valamit Péternek és a többieknek is meg kellett tanulni. Meg kellett tanulni elengedni azt, hogy a saját ügyességemben, a saját bölcsességemben, a saját rizszemeimben bízzak. Van egy könyv, nem keresztény könyv, és nem is keresztény igazságokat mond, de mégis azért némi analógiát, némi párhuzamot úgy vélek felfedezni. Tudom, hogy melyik őtök ismeri a Homok asszony című könyvet esetleg. Nem baj, nem keresztény irodalom, Abe Kobo írta. És sok-sok évtizeddel ezelőtt olvastam, tehát ilyen lazán tudom csak elmondani magát a történetet. És egy egészen másképp tekintek rá erre a könyvre, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt, amikor még nem ismertem a Jóistent. De hogy nagy vonalakban arról szól a történet, hogy van egy nagyon tanult ember, valami biológus vagy geológus, nem tudom. Lényeg az, hogy a sivatagban kutatásokat végez. Tehát sokat tanult, hogy az életét rátette erre, hogy akkor majd ő ezt fogja csinálni, és ebből él. Bocsánat. És egyszer csak, tehát hogy valami úgy történik vele, de ő maga sem emlékszik, hogy hogyan, de hát aztán egy ilyen homok gödörben találja magát, mert a térség lakói hát homokbányászatból élnek, és a homokba válják a maguk kunyhóit, vagy a maguk építményeit is, és ilyen gödrökben, és gyakorlatilag ott fogságba esik. Tehát nem engedik ki. Egy asszonynak a fogságába esik, tehát hogy a falu közösség hát végül is fogott egy férjet ennek az asszonynak. De egyelőre még nem, nincsen közöttük testi kapcsolat, de hogy nem engedik el, tehát hogy fizikailag ott megkötözik gyakorlatilag, tehát nem ténylegesen összekötik a kezét, de hogy nem mehet el onnan. És ez a hosszú folyamat, amíg végül szabad lehet, és kijöhet a gödörből, de azoknak, nem érthető?
Nem, ja,
de hogy a gondolatoknak a sora, hogyan elenged el mindent, amire addig ő felépítette az életét, és hogyan tud igazán szabaddá válni. Nagyon idegen volt ez tőlem, még úgy 25 évvel ezelőtt, hogy mégis ha valamire fölteszi az ember az életét, tehát akkor milyen dolog az, hogy akkor őtől azt úgy megfosztják tőle. De hogyha most úgy más, és tényleg elvonatkoztatva az alaptörténettől, hogy az Isten is erre hív, nem erre, hogy most akkor egy gödörben ülj, érted? Hanem arra, hogy az ő értékrendszerén keresztül szemléld a magad életét. Az ő értékrendszerén, nem azt, amit te tartottál annak idején fontosnak. És hogy megtanulni azt, hogy elengedni mindent. Elengedni mindent, és akkor válsz szabaddá. Milyen érdekes, nem? Amikor elenged, és ez a férfi is végül is aztán szabadon jöhetett, mehetett. Tehát, hogy már megbíztak a közösség tagjai, megbíztak benne, és kijöhetett abból a gödörből. De hogy van egy ilyen szimbólum ebben, hogy addig, amikor nagyon ki akarunk mászni gödörből, a homokgödrünkből, a magunk erejéből, akkor csak pereg a homok, és egyre több homok pereg, és nem úgy, hogy aztán ki tud mászni azon a homokbuckán, hanem egyre mélyebbre kerülsz. De akkor, amikor elengedsz, amikor már nem te akarsz, és nem te teszel, értsük ezt jól, akkor válsz szabaddá. No, hát és Jézus azt kérte a tanítványoktól, hogy jó, akkor most engedd el a te hagyományaidat, a te tapasztalataidat. Igen, igen, tudom, hogy a nagyapád sem ment ki fényes nappal halászni erre a tóra. Két okot hallottam erre, hogy miért. Egyik ok az az, már úgy ténylegesen, egyik ok az az, hogy a halak azok, hogy megrettennek, amikor meglátják, hogy ott a hajó árnyéka rávetül a víztükörre, és akkor hát a lehető legmélyebbre mennek, eszük ágába sincs a hálóba. A másik pedig, nem tudom, melyik igaz, vagy lehet, mind a kettő igaz lehet, a másik pedig az, hogy valami olyan alga volt ebben a tóban, ami a napfény hatására valami méreganyagot termelte, ami úgy nem volt jó a halaknak. Tehát, hogy ezt a halak pedig így tudták, és ezért nappal nem mutatkoztak, mert hogy hát megbetegedtek, vagy az életükbe került, tehát kódolva volt bennük. Lényeg az, hogy hosszú-hosszú évtizedes, vagy akár évszázados tapasztalat is lehetett az, hogy nappal nem halászunk, mert nappal nem lehet. És el tudod engedni a tanult dolgaidat, a hagyományaidat, hogyha Jézus azt mondja, hogy akkor most tedd. És meg tudom-e különböztetni az Isten hangját az én akaratomtól, meg attól a hangtól, aki én vagyok. Meg tudom-e látni egy helyzetben az Istent, vagy az én hatalmas nagy egóm kitakarja. Az én nagy hangom, erős hangom elnyomja az Isten szavát. És ezért ott volt a kétség is, és az úgy gondolom, hogy természetes is, hogy hát igen, hát, hogy azért én a szakmának egy mestere vagyok, tehát hogy nem fogtunk, egész éjjel sem fogtunk semmit. És olvashatjuk, de mindazáltal a te parancsolatodra bevetem azt a hálót. És úgy gondolom, hogy itt volt az a pont, amikor itt szabaddá vált, amikor onnan a gödörből már kifelé vezet az út, amikor a homok asszony a könyvben leeresztették azt a kötélhápcsót ennek az embernek, hogy igen, akkor szabad lehetsz. És hogy te is akkor vagy szabad, amikor elengeded azokat a tanult dolgaidat. És aztán megteszed azt, amire kért. Tehát ugye, tehát hogy ez nem egy passzív dolog, ugye értsük jól. Tehát nem mindegy, hogy én akarom tenni, vagy pedig az Isten cselekszik bennem és általam. És ezt megtévén halaknak nagy sokasságát kerítették be, és szakadozott az ő hálójuk. Nem vizsgálták, nem vizslatták most itt a lelki vonatkozására a hálónak. Nem vizslatták, hogy na akkor hát az a hal, az nem olyan hal lesz, akinek én elmondjam, hogy lesz előadás. Az a hal, az nem olyan lesz, akivel én beszélgessek, vagy akinek én virághagymát adjak, mert értitek, mit szeretnék erre mondani? Tehát, hogy amikor valahányszor azon kapjuk magunkat, amikor így lelki értelemben egy ilyen lazacsukló mozdulattal gondolkodunk bármelyik embertársunkra, hogy akkor neki nem beszélek, vagy ő úgyis olyan, hogy őt nem érdekli akár egy zene, vagy egy, nem tudom, vagy teljesen mindegy, hogy mi nem mindenkit ugyanazzal szólítunk meg. Lehet, hogy csak megkínáljuk a maradék sűrkrudival. Vagy nem a maradéka, hanem meghívjuk ebédre, nem a maradékot adjuk, hanem értitek? Tehát nem vizsgálva azt, hogy akkor most melyik halat merítem bele abba a hálóba. És szakadozott az ő hálójuk. És intettek azért a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljöttek és megtöltötték mind a két hajót. El tudjuk képzelni, hát szinte eufórikus boldogság, hogy eddig teljes sikertelenség volt, és hogy most micsoda határtalan boldogság, hogy még a többiek hajóját is meg tudjuk tölteni. És csak nem elsüllyedtek, tehát hogy olyan roppant mennyiség. Olyan sok arany rög lett abban a kevés kis visszamból. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esett mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Megéreztük-e már ott azon a roppant csöndön keresztül, amikor ott voltunk a kereszt lábánál, és úgy éreztük a magunk kicsinségét. Éreztük-e már azt, hogy én nem érdemlem meg, hogy az Isten rám fordítsa az ő szemét. És éreztük már ezt a pillanatot, amit ott akkor ott Péter. Hogy tudom, hogy nem, és hogy menjen el tőlem, mert hogy én semmi vagyok, de hogy nem. Tehát, hogy ugyanakkor, hogyha 100 kezem volna, akkor mindegyikkel átkarolnám, hogy maradjon itt, és el ne hagyjon engem. Mire tanít ez is? Önmagaddal kapcsolatban is sok mindenre, de tudjátok arra is, hogy Jézus hogyan reagált. A szavakra reagált, hogy eredj el én tőlem, vagy ami ott van mögötte. És hogy amikor te nézed az embertársadat, hogy mit mond, és lehet-e valami bántó vagy fájó dolgot mond, te ne azt nézd. Ne azt nézd, lásd meg benne is, hogy ő is egy küzdő lélek. Nem azt mondja, hogy eredj el, hanem lehet, hogy ott üvölt és sikít benne az a fájdalom, hogy igen, szükségem van rád, és szükségem van arra, hogy mellettem légy. És inkább keresd azt az utat, hogy hogyan tudsz segíteni. Nem elhagyni, hanem hogy mi az, amiben tud segíteni, és biztos, hogy a Szentlélek fog téged támogatni abban, hogy rájöjj, hogy mi az út. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hát ez az a szent félelem, az az áhítat. Annak a igazi, mély, belsőséges csendességnek a percei, másodpercei. Az a fajta félelem, amitől úgy repes az ember szíve, amitől úgy győrmendezik. Valami olyasmi, amit az Emmauszi tanítványok is éreztek, amikor ugye repesett bennük a szívük, ahogy ott azon a nagyszerű gúlya órán ott voltak Jézussal, és amikor úgy végre megismertette magát velük, és aztán eltűnt a szemük elől, úgy mondták egymásnak, hogy hát de nem repesett bennünk a mi szívünk, amikor hallgattuk őt, és ez a fajta olyan áhítatos, félelmetes, valami gyönyörűséges, meghitáldott pillanat lehetett ez ott. És hasonlóképpen Jakabot és Jánost és az Zebedeus fiait, a 10. versnél vagyunk már, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj! Terveztem, hogy megnézem, de mégsem ütöttem be a Biblia keresőbe, de már több prédikációt hallottam arról, hogy ez a ne félj, ez annyiszor szerepel a Bibliában, ahány nappal egy esztendőben, minden napra. Minden napon elolvashatunk egy ilyen ne félj igét. Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ne legyen benned semmilyen rettegés a holnaptól. Ne legyen benned semmi. És aztán a hajókat a szárazza vonván elhagyták mindenüket. És követték őt. Mi is volt még a maradék két kérdésünk? A, ugye a harmadik elfelejtettem most újra ráirányítani a figyelmet, hogy akkor, amikor hallották Jézus beszélni, és ott volt a maguk fájdalma, de hogy nagyobbra tudott nőni az égi szép, nagyobbra tudott nőni a Jézus által közvetített üzenet, és ezért megtették azt, amire kérte őket. És hogy te is, testvérem, akkor, amikor ott vagy, ugye ez volt az első a csüggedés idején, meg mit teszel, és hogy aztán meghallod-e, és elmész-e Jézussal oda, ahova hív téged, és aztán ott van, és egész biztos, hogy a lelkedre akar beszélni, és a lelkedre is beszél, és szól hozzád ott azon a életszakaszodban is, és hogy megtalálod-e, megragadod-e az örömöt. Örömet találsz-e abban az együttlétben, és egészen bizonyos, hogy akkor, amikor ott voltak a csüggedésükkel, és már a megtisztogatott hálójukkal, de hogy egyre inkább érintette a lelküket és a szívüket Jézus hangja. És aztán megtették, amire úgy ismételten kérte őket, és mondhatjuk azt, hogy akkor ott voltak a karrierjük csúcsán. Tehát, hogy olyannyira, hogy szakadozott a hálójuk, és még a másik hajót is megtölthették halakkal. Ott voltak a karrierjük csúcsán, az ő családjuk mindannyian halászok voltak, és hogy most olyan hatalmas a sikert értek el ebben, amilyet még azelőtt soha. És Jézus mit mondott? Gyere, és kövess engem. Hagyd ott. Mi az, amiben ekkor bízol? Isten megáldja az életedet, és van vagyonod, és van pénzed, van egzisztenced, nem tudom. És Isten azt mondja, hogy rendben van, de most én egy új pályára állítalak téged, itt most egy váltó az életedben. Hogy továbbra is kötött pályákon gondolkodsz-e, és csak azon a kötött pályán tudsz tovább haladni, vagy pedig ott az isteni váltó és az isteni váltó kezelőnek aláveted a magad, és mész-e arra. Vagy pedig csak az automata váltókban bízol, hogy majd lesz valami. Sokféle dolgot műveltem az életemben, úgyhogy talán onnan most ez a hasonló, de talán ugye értitek, hogy miről beszélek. Talán egy gondolat, Thomas Mann írja a József történetében, azt mondja, hogy eljött Petepré életének nehéz órája, amitől mindig félt, amitől egész életében félt. Potifár, nem az. És lám nemessé formálta azt. És ezzel kapcsolatban egy gondolatot olvastam, ezzel a írói gondolattal kapcsolatban, hogy mi is a szabadság értelme, mi is a szabadságod igazi értelme. A szabadság értelme a nehéz helyzetek nemessé formálása. És kívánom azt mindannyiunk életében, hogy persze vannak kihívások, vannak nehézségek az életünkben, de hogy a Jóisten kegyelme által megvalósulhasson az az életünkben, amit József mondott ott a testvéreinek, hogy ő ugye úgy, mint egy gonosz gondoltatok ellenem, de hogy ha bár most nehéz a sorsom, nehéz az életem, de hogy az Isten kegyelmével nemessé formálni, és mások javára ne élve haladjunk azon az úton. Amen. Szerető Istenünk, kegyelmes égi atyánk, ahogy énekeltük is, itt az éltem, itt az éltünk, és szeretnénk a te kegyelmedbe, a te vezetésedre ajánlani ezt most itt ebben az órában is. Kérünk téged, hogy mindazt, amik mi vagyunk, kérünk téged, hogy a te kegyelmed, a te szereteted szentelje meg. Kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy azok a agyagrögök, akik vagyunk egyen-egyenként mindannyian, kérünk, hogy a te kezed munkája, a te kezed és a te lelked formálása által a te képmásodra formálódjon át, és segíts hozzá minket ahhoz, hogy visszatükrözzük, visszaragyogjuk a te mennyei voltadat. Kérünk téged, hogy életünk minden percében segíts nekünk, hogy ez a szemünk előtt ragyogjon. Kérünk téged, hogy segíts nekünk a világ mindenség leghosszabb távolságát megtennünk, ami lehorgasztott fejünktől a felemelt fejmozdulatig. Hogy téged szemléljünk, hogy téged csodáljunk, hogy az a te ígéreted igenné és ámenné váljon bennünk, hogy akit szemlélünk, annak képmására változzunk el. És kérjük, igényeljük ezt a saját magunk számára is, mert tudjuk, hogy rád megváltóra, megváltásra van szükségünk, és anélkül nem lehet életünk most ezen a földön sem, és az örökké valóságon át sem. De kérjük ezt azok miatt, az emberek miatt is, akiket ránk bíztál, hogy vigyük a te drága üzenetedet, hogy hiteles képviselőid lehessünk a földön. Kérünk téged, hogy a mi lelkünkbe, a szívünkbe, a lábunkba, a kezünkbe, minden testrészünkbe írd be a te ígédet, és kérünk arra, hogy teljes egészében juttass összhangra a te akaratoddal, hogy ne, mint valami szabály viseljük a te akaratodat, hanem ahogy Vörös Sándor írja, hogy az érzéseinkbe nyívódjon, és finoman, hajlékonyan támogasson minket. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt mindennél jobban szeretnéd az életünkben megvalósítani, és köszönjük a jó terveidet a mi életünkre. Köszönjük, hogy most megszólíthattunk téged, és köszönjük, hogy bízhatunk abban is, hogy meghallgatod imánkat. Jézus nevében, kegyelmedből. Amen. Kegyelme, az Atya szeretete és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájunkkal.